Tehát a sikerült összesíteni a tavalyiakkal szemben azt, hogy mi is az ábra. Tehát az, hogy pontosan ki hány szavazatot, először azt olvasom fel, mert az is érdekes, ugye, hogy egyáltalán milyen kontextusba helyeződik az a két ember, aki valóban naplót írt. Tehát a legkevesebb szavazatot 1, 2, 3, 4, 5 ember kapott. Szabó Magda. Ezt Tolvaj Zoltán gondolta, de ő nem volt itt a táborban, de hát... De megérkezett szavazás időre. Mármint a Tolvaj Zoltán. A egy szavazatot kapott Ájhán Gökhán, Czapári Veronika, Kozák Tibor és Zilahi Anna. 2 szavazatot kapott Grendel Lajos, ugye láttuk, hogy itt settenkedik gyanús. És Elvarga Péter, aki, igen. 3 szavazatot kapott Nemes Zoltán Márió. 5 szavazatot kapott Pál Dániel Levente. Aki rászavazott, az Csobánka Zsuzsára is szavazott. Szinte mindenki. Szinte mindenki. 7 szavazatot kapott Gerőcs Péter. És akkor ő már a nagyon gyanús kategória. 8 szavazatot kapott Menyhért Anna. 9-et az imént szólott Orsi Karafiát. 12 szavazatot kapott Csobánka Zsuzsa, és 13 szavazatot kapott a Béla. A Szegő János, igen. És most nem tudom, mi szokott ilyenkor jönni? Hát hát az a baj, hogy ilyen, nem tudom, biztos sokszor volt már, de rengetegen eltalálták. De most nagyvonalúak is leszünk, mert mindenki visszakapja a táborárát, amennyit ő befizetett, ugye? Hát hál' Istennek ezek az emberek alig fizettek be valamit. Tehát a legfaszább gyerek az Orcsik Roland, aki már szerdán tudta, hogy kik írták. Aztán Áfra János. Pál Dániel Levente.
Ja, így könnyű.
És a tábor talán legszebb nője is, Szőcs Petra. Tehát 4-en is eltalálták, hogy kik is. Hát, rájuk kellett volna szavazni. És akkor megkérem, Menyhért Annát. Persze.
Én köszönöm szépen annak az engem nagyon szerető jaktagnak, aki a nevemben szavazott. És ezért visszakapom a tábordíjat.
Hát én gratulálok akkor, tehát máskorom a saját névet. Na majd írás próbát veszünk. Tehát tapsoljuk meg talán Menyhért Annát, aki igen csinos lett. Mint mindig. Mondjuk azt nem is gondoltam egyébként, hogy ő már rengetegszer volt, úgyhogy végig itt volt, akkor is, amikor nem volt elnök, de valamiért most különlegesen gyanúsan viselkedhetek.
Figyelt rám.
Eddig nem figyelt?
Igen, nem úgy, mint most. Én felismertem az Anna
vírus. És akkor Szegő János is. És egy másodpercre még annyit hozzáteszek, hogy több mint 180-an fordultunk meg idén a jaktáborban, ami azért érdekes, mert tavaly volt a tudomásunk szerint a 150 el egyfajta rekord, és ez abból a szempontból is reménykeltő. Tessék idejönni, tehát nem a szélére. hogy ugye sokat beszéltünk arról, hogy nem olvasnak, meg nem érdekli, de azért igenis, tehát ha szerintem, ha jó tábor van, vagy jó rendezvény, az izgalmas tud lenni, majd odafigyelünk későbbiekben is. Tehát akkor valaki kezdje. Anna?
Rögyek ki az első.
Mert nem
is voltál a rágó miatt.
Most tudom.
Na, hamarabb elrágtam
a mondani. Szóval, kedd. Délelőtt Velencén pakolok. Tomi a kisfiam búskomor. Nem futhat, nem ugrálhat, mert biciklivel nagyot esett, a fejét is megütötte. Kórházban volt, megfigyelték 2 napig, aztán hazajöhettünk, de kímélő életmódra kötelezték. Mesefilmeket néz a laptopon. Javaslom, menjen ki a levegőre. Nem gubbaszthatok bent? Ezt kérdezi. De gubbaszthatsz. Szerencsére meglátom az utcán az egyik barátját, és behívom. Ő is sérült, beletérdelt egy török üvegbe a tóban, összevarták a lábát. Ő is buskomor, szótlanul öregesen legóznak a szőnyegen. Tomiból indulás előtt tör ki a sírás, ami jó, hogy végre kijön belőle, csak miért pont most? A kórházban nagy hős volt, nem sír, de most kipukkadt valami formázós játék, amiből mindenhová tapadós fehér por száll, beleértve a gyerek sebeit is. Bőg, zokog, miért történnek ilyen dolgok, ez ne pukkadjon ki, neki ez kell, pont ez. Lemosnám a lábát, de nem engedi. Kérem, majd később sírjon, most induljunk, 7-től szerepelek, hadd mossam le ezt a ragacsos port. Megengedi, aztán folytatja a sírást. Porszívózom a port, Levente kihordja a csomagokat. Tominak magyarázok, ha valakivel valami nagy rossz történik, utána a kicsiket is nagyobbnak látja, ezért sír most ennyire a játék miatt. De csak sírjon, az jó ilyenkor. Nem, ő nem is azért tiltakozik, de látom, hogy átgondolja, és szépen meg is nyugszik. Komppal jövünk, s ott már vidámak is vagyunk, megyünk Szigligetre. Szigligeten jó. Éveken át vágtam arra, hogy titkos naplóíró lehessek, de a JAK elnöke voltam, nem lehetett. Felkértem a naplóírókat, és irigykedtem. Aztán kárőrvendően figyeltem, hogy küszködnek, bujkálnak, fontoskodó arcot vágnak, próbálnak feltűnés nélkül figyelni, észrevétlenül jegyzetelni az addigra szépen elhasznált agyukba, ha már papírra nem lehet. Most meg, amikor Balogh Endre felhívott, megrémültem. Jaj, nem. Aztán igen, jó. Megérkezünk Patak utca, vacsorára érünk az alkotóházba. Tomi kérdezi, ki kicsoda, és látom, hogy alig ismerek valakit. Ez nem lesz jó, hogy írok meg majd vicces beszélgetéseket. Vannak szigligeti naplótopaszok. Arra az esetre, ha új dolog nem jutna a naplóíró eszébe. Az egyik, a ki lehet a másik ügy. Az Orsi az, a karafiát. És én már az első itt töltött órában kitaláltam. Túl egyszerűen van öltözve. Nincs rajta paróka, és figyel is, már mint másokra. A tanításról szóló beszélgetésen, de ez igazán már csak a bizonyításhoz kellett, enélkül is tudtam, azt mondta, amikor Cucorelli úgy vélte, ő valójában ugyanazt mondta, amit Orsi, noha éppensége pont az ellenkezőjét mondta. Szóval az Orsi azt mondta, van benne egy beépített diktafon, és azt ő majd visszajátsza otthon. És ha igazi diktafonja is van, nekem nincsen. Nyugi, a naplóíró nem Streber, hanem showwoman és magánszem, private eye, titkos identitás. Ha mindenütt ott vagyok, gyanús leszek. Orsi azt kérdezte a kisfiamtól, hogy szereti-e az írókat. Igen. Legalábbis bejön velük enni az alkotóházba. Az apja nem. A vendéglőbe jár. Cucorelli Endre azt mondja, legyen mindenki író. Mindenki, vagyis mindenki. Nekem nincsen igazam, közli. Mert nem kell megmondani a tanítványainknak, ha nem biztos, hogy író lesz belőlük. Csak írjanak, mindenki írjon. És az írók menjenek el az iskolákba, és tanítsanak. Nem kell ahhoz tanárnak lenni. Nem értek ezzel egyet. A tanítás felelősséggel jár. Figyelni kell a diákra, felmérni mennyit tud, egy kicsit mindig tovább húzni, elvárni, hogy tovább is lépjen. Meg a lelki dinamika. Ne öntse rám az egész lelkét, mert azzal nem tudok mit kezdeni, és félremegy az egész. A beszélgetés után többen megdicsértek, milyen jól megmondtam neki, és főleg, milyen jól kikapdostam a kezéből a mikrofont. Tamás Zsuzsa a végén elmeséli, hogyan szeretette meg az olvasást egy elit gimnázium 7. osztályában a gyerekekkel, egy évig csak szórakoztató könyveket olvastak. Még a szülők is belelkesedtek. Aztán Zsuzsának és hasonlóan formabontó kollégáinak távozniuk kellett. Nem csak arról van szó tehát, amit Porogi András és Csubánka Zsuzsa mond, hogy milyen többszörös kontraszelekció után lesz tanár a tanár, már eleve bénább egyetem a tanárképző, meg a bölcsészkar, aztán a bénább bölcsész megy tanárnak, hanem arról is, hogy az imégyen kiválasztódott tanártársadalom nem engedheti meg magának, hogy megtűrje a formabontó szándékokat, mert a többség nem tudna így tanítani, nem ezt tanulta. Olvassák csak a 12 évesek az Odüsszeiát, hadd menjen el a kedvük az olvasástól egy életre. A vörös postakocsi, Nyíregyháza, műhely, amit maguknak teremtettek, ezt irigylem. Budapesten bonyolultabb műhelyeket létrehozni, túl nagy a szóródás. Elalvás előtt egy régebbi lapszámban Bódi Katalin interjúját olvasom egy klinikai szakpszichológussal, aki a Nyíregyházi Kórház szülészetén dolgozik, meg két születéstörténetet. Vészhelyzetek, császármetszés, újraélesztés, vér. Nem új ez, már nem is sokkal, sajnos vagy szerencsére, már ismerem, de azért visszahozza a saját élményeimet. És az is mélyen igaz, hogy ezeknek a helyzeteknek a valódi szomorúsága csak lassan ér el az emberhez, nem rögtön üt, csak később szivárok be mélyre.
Ja, most te csak így áll. Közben megtanultam olvasni, de tényleg nagyon összetéveszthetetlen, hogy Pál Melinda az, aki kitalálta, és nem Pál Dániel Levente, csak...
Számoljuk majd!
Úgyhogy én a Melindának is nagyon gratulálok.
Valamit jól csináltam, ha 13-an kitalálták, ugye? Vagy nem ez volt, hogy direkt mindenki? Mert nem hallottam jól a vonatban, Endre, mikor mondtad. Na hát én a napokat szerintem egy kicsit így össze-vissza folyattam, de majd utólag kaserolom magam, és az okniért meg elnézést, hogy szandálhoz vettem, és a rossz viccekért is így előre. Ked. Szóval én legyek az Urfi. Szegőzöm vissza a hallgatak kérdést a vonal végén lélekben szivarozó Balogh Endrének. Igen, válaszolja csuklós hangján. De vajon mire gondol? Urfi Péter megkapó bájára? Pallérozott bírálatainak rugalmas argumentációjára? Enyhén sunnyogó vigyorára? Vagy arra, hogy Urfi nappal pizsamában jár kell, éjjel pedig ruhában vigyorog át a kulcsukon a jak egyre nagyobb kis hercege? Szexi és vicces. E kettőt kellett tavaly Urfinak produkálnia. Az egyik túl könnyen megy, a másik annál nehezebben. De hogy jövök én ide, hogy naplót írjak? Autóval. Lórán Zsófi vezet, mellette barátja Stévo, aki Dalmát anyától és montenegrói apától született Jugoszláviába, Zágrában lakik, Ljubljanában jár egyetemre, Budapesten él a szerelme, és Pozsonyban kutatja a doktoriát. Eszményi monarchia az anyósülése. Hátul Turi Timi ül, Várjé Gyurinak Pesten kell oknyomoznia. Úgy tudtam, Smuk Andor iróniájáról ír legközelebb. De mint kiderül, a szálak ezúttal a Síp utcába vezetnek, és ha már síp, akkor mondhatni stílben, hogy a mazsihisz körül megfújt és kidobott dohány nyomába ered. Az út jól telik, egyszer tévedünk el, egyszer ebédelünk Almádiba, harmadjára megtaláljuk Füreden a Vasari Múzeumot, és 50 forint árés képződését fedezem fel a Tagore sétány főtt kukoricái között. Be se lépek az alkotóházba, és szerintem már a konyhás nénik is tudják, hogy én írom a titkos naplót. Vagy a titkos napló ír engem? Földszinti, úgynevezett tolmácsszobát kapok, a földszint szinte alaksor, se baj, legalább majd mélyen alszok. A pingpong terem és a konyhatő szomszédságában. Szobatársam a szolgálati lakásban, nem ezzé Mário. Én kérettem magunkat össze a tavalyi szép emlékek után. Tavaly vagy nem ezzé Mário horkolt hangosabban az én rémálom beszédemnél, vagy fordítva, de lényegében nem zavartuk egymást. Talán a tolmács szobában minden fordítva lesz. Exkurzus szerda 11:40. Lórán Zsófi Dalmát fügével kínál. Kedves, sőt édes mozdulatára furcsán reagálok, félek ugyanis a fügétől, amely, ha csak nem keverem egy másik gyümölcsel, már kétszer is megszúrt és kiszúrt velem, egyszer Charlottenburgban, berlini sznobéria, egyszer pedig Görögországban. Ezt senki se hiszi el, az se, hogy nem én nem írom a titkos naplót. Ez ugye a kettős tagadás, nem én nem írom. Próbálom Lilire és Vendel bácsira terelni a gyanút, na meg Gerőcs Péterre, aki gyanú felett gyanús. És akkor folytassuk a cukrászdánál, ahol hiányokat látok első blikre, se bajtai, se tolvaj. Nélkülük nehéz lesz viccesnek és szexinek lennem. Orcsik Roland azonban rögves segítségemre siet legott, és feldob egy 30 kilós szimpozion lapszámot. Az ilyen méretű folyóiratokhoz erő kell, ez nem is folyó, hanem víztározó, így hát Mário erejére van szükség, ő nyitja meg, illetve ki a tolnai számot. Itt van Virág Gábor is, de aztán helyébe Áron Blum lép, Török Zoli valahol biciklizik. Balogh Endre új imidzsét este fedezem fel. Póló, rövid nadrág, sehol ing vagy zakó. Később még a saruját is leveszi előttünk. Nem kétség, ő lett az emberek elnöke. Nekem itt van végig.
Szerda. Azt álmodtam, hogy nem is vagyok naplóíró. Mióta itt vagyunk, Endre még csak nem is utalt arra, hogy én lennék a naplóíró. Nem is tudom, honnan veszem az egészet. Oda vonulok ünneplőbe szombat este felolvasni, amit egész héten bütyköltem. A naplóírók már benn ülnek, és a közönség is persze. Itt ébredek. Eltelik néhány perc, mire tisztázom magamban, hogy én vagyok a naplóíró. Akkor pedig azonnal kétségbe esek, mert esélyem sincs arra, hogy ma délelőtt és kora délután bemenjek a programokra. Meg kell csinálnom a kurzus leírást az ELTE-re, úgy, hogy semmilyen anyagom nincs itt, mindent a netről kell kinézni. Felhívom a pályázati referenst az ELTE-n, hogy küldje vissza a pályázati anyagomat, mert nincs nálam. És mindezt azért, mert az illető, akivel egyeztetnem kellett volna, idézem, nem szereti a mobiltelefonját. Ezért a Facebookon kell egyeztetnünk. Napi egy üzenetváltással, mert csak éjjel felel, 5 napba telt, amit 5 perc alatt elmondhatott volna a telefonon. Aztán kedden, épp indulás előtt a titkárnőtől megtudtam, amit már úgy is sejtettem, hogy ezt már le kellett volna adni. Dühös vagyok magamra, nyuszi voltam, és én iszom meg a levét. Tetejében, amikor reggel 8-kor kimegyek, a férjem már javában dolgozik a laptopon, nem férek oda. Aztán a családom elvonul minigolfozni Baracsonyba, az sérülteknek való ugrálásmentes szórakozás. Szila sírra azért oda jutok, majdnem az elejére. Azt mondja, undorító módon magáról fog beszélni. Arról, hogy milyen könyveket szeretne olvasni. És miért lenne ez undorító? Az irodalomtörténész ne tolakodjon, szerényen maradjon a háttérben. Szilasi kis, ókos, éles, büdös könyveket szeretne olvasni, legalábbis a 2B személyisége, amely szigorúan civil. A magyar író ellenben nagy művet vágyik írni, amit a nemzet asztalára rá vagy letehet, hogy az aztán be is szakadjon, nem különben az olvasó koponyájának teteje. A nagymű 5 ismérve regény, hosszú, komoly, vagyis általános érménnyel és kimerítően tárgyal létkérdéseket, hibátlan és eredeti. Mindezt a telefonomba jegyzetelem, úgy teszek, mintha SMS-t írnék. Az a piszok Szegő János, bezzeg, szépen jegyzetelhet a papírjára. Látom a műfordítók beszélgetésén. A műfordítók nyugodt, békés emberek, akik a részleteket szeretik. Az újságíróknál már indulatokat is érzékelni lehet, de sajnos én csak kívülről a teraszról tehetem, füllel, amíg a szemem Tomin és Varga Lili Sárán, a korlátmászló bajnokokon nem mondom, hogy pihen. Később a WC-ben, a szép, világos utcára nézőben előveszem a táskámból az ECIA-ból bekészített sárga post-it céduláimat, és leírok még néhány fontos emlékeztetőt. Például, hogy Kéri Piroska, Sarankó Márti és Bárdos Deák Ági a strandon felfedezte a gépi jósdát. Bedugod a tenyeredet, és íme megmondja neked az igazság hangja, amit tudni érdemes. Piroska 2 is csinált, bal kéz, jobb kéz. A bal a rég múlt, mert ott az egekben van a szex, ezt mondja boldogan. A gép ugyanis pontoz is. Csapári Veronika elköltözik egy olyan helyre, ahol fával kell fűteni. Most sikerült kipróbálnia, hogy milyen láncsűrésszel fát vágni, jól ment neki. Bele tud vágni a költözésbe. A kisfiam tátott szájjal nézi ezt a beszélgetést. Aztán egy ponton befogja a fülét. Hmm. Lauren Zsófival női önvédelmi csoportot tervezünk, hogy egy-egy szituációban ott és akkor felismerjük azokat az inzultusokat, melyek tipikusak, sémák alapján működnek, és amelyek hátrányos helyzetekbe hozzák a nőket. P. Horváth Tamással megállapítjuk, hogy alig ismerünk valakit. Rusi és Keresztesi Jóska is így érzi, nem jönnek már a régiek, csak néhány őskövület, mint mi is. A gyereknevelés problémáit is kitárgyaljuk, majd Szapári Veronika is csatlakozik, mondván macskát nevelni ugyanolyan, mint gyereket. Aztán bekéreckedek a másnapi drámairól szemináriumra. A debreceni Skolion Skoli nem annyira műhely, hanem menetrend, akire ott felfigyelnek, mehet a disputába, aki ott is ügyes, leközli az alföld is. Szép és megnyugtató, amikor valaminek ilyen egyértelmű a menete. A gyermekkort idézi, van hová tovább lépni, érdemes tehát tanulni és igyekezni, mert van, aki aztán megdicsér és megjutalmaz. Jó ideje azt gondolom, hogy Budapesten felnőttként nem könnyű élni, és ez is megerősít ebben.
Kukorelli mindenkit arra biztat, hogy nem órikálja magát, legalább naplóírás közben. Ez, gondolom én, a titkos naplókra még inkább vonatkozik, csak hogy ezek a titkos naplók lesznek aztán a legnyilvánosabbak. Bandi sem órikálja magát, vagy talán nagyon is azt teszi, ki tudja, minden esetre vele senki se ért egyet a tanáros beszélgetésen, ő előbb szintén így tesz, totál az ellenkezőjét forcírozom, aztán hevesen bólogat, éppen így föst a dolog. Bandi szerint már az anyamében eldőlnek ezek a kulturális dolgok. Tamás Zsuzsa maga elé mosolyog. Nem látom, hol van, de most is remélem. Szeretlek, Zsuzsa. Az első este utolsó programja a Vörös Postakocsi begördülése. Gerlicki András gasztrotruvájában Zeke Gyula legincsiklandozóbb fűszereit fedezem fel, no meg azt, hogy megéheztem szer felett. De akkor miért nincs szer alatt? Megnyílt a Dante Café paradicsomi pokla. P. Horváth Falstaffi Vergiliusként dől a villanykapcsolónak. Villany Leo percenként gyakorlatilag. Mindenkinek megvan a maga keresztesie, az övé csütörtöki érkezést mondott egyelőre. De hát már szerda van, délelőtt az arborétumban sétálok, szóval kóvályogok. Az létezik, hogy eddig sohasem írtam le a kóvályog szót. Az esti beszélgetésen, ahol Krusovszkiról és Sopotnikról van szó, sajnos nem tudok ott lenni. Vári Gyuri elé kimegyek Tördemicre, már két napja nem láttam egyetlen vonatot se. Appendixek. Kelefodor Ákos középkori kínzásokról, kínhalálokról olyan szívesen és önfeledten beszél, mint Petőc András Szent Simonnál Albert kubusáról. Karó, kerék, zsigerelés, és felcsillan Ákos szeme. A megittasodott Gerős Péter pingpongjátékát számolni is nehéz, szemmel követni pedig lehetetlen, és még így is megver majd. Öregszik a magyar irodalom, határozottan, a telep voltak éppen már irodalomtörténet, lásd még az eltűnt Dunajcsik nyomában, most még kedden, csak nem ezért Mário a különös hírmondó, a körhinta is rengeteget öregedett, javaslom, hogy Kemény Lili kapásból tiszteletbeli jaktag legyen. Írom ezt még szerdán, de aztán Kelefodor Ákos élőben rögtönözve megelőz a közgyűlésen, így tehát új pluszpoint kellene a nap és a lap végére, de most egy se jut eszembe, 3 pont. Valaki megfújta már is a dezodorom felét. Na de ez lényegtelen, akcidentális, mondaná erre a már nem ifjú, hanem Lukácsista Lukács György. Már holnap van, de még a tegnapnál tartok ma, mert hogy itt a kastélyban kafkai allúziók, amennyire egyben van a tér, olyan zóna ez, amelyet el se hagyunk, van, aki az emeletre sem mászik fel, szóval amennyire azonos a tér, annyira furcsa, bizarr, a holmiba úgy írnám, szubverzív az idő. Össze-vissza múli, de nem telik. Éjjel az eredet mintájára, megpróbálok rácsatlakozni Mário álmára, de aztán felébredek még az első szinten, nem másra, mint Márióra, aki félig ébrében, félig álmában, és félig mesztelenül igyekszik kijutni szocpolos szobánkból, vissza már úgy ront, mint a Terminátor, vagy mint a Robozsaru.
Csütörtök. Tegnap kételkedve aludtam el, mégse én vagyok a naplóíró. Amikor Endrének megjegyeztem, hogy még sosem mentem be ennyi programra egy jaktáborban sem, azt felelte, hogy menjek el nyugodtan, pecázzak a családommal. Hát mi ez? Hogy mehetne el a naplóíró? Reggel konfliktus, írom a naplómat, kimegyek a teámért, kisfiam kikapcsolja a laptopot, be akarta kapcsolni. Jó csomó elvész a szövegből, újra kell írnom az utolsó oldalt, amíg még friss a fejembe. Gyerekkel kiabálok, hogy miért nem kérdez, mindent tudni vél, csak megy, csinálja, aztán hol fejre esik, hol elveszti a munkámat az éterben. Sír, elbújik, családi béke versus titkos napló. Megyek utána, vigasztalni akarom, de már nem kell, éppen egy óriási biztosító tűt fedez fel, amely egy fotel hátulján rögzíti a húzatot. Kiveszem a kezéből, és sóhajtva jelzem neki, hogy végeztem a laptopon, mehet DVD-t nézni. A szemináriumon barátok köz storyline összerakása zajlik, a hangulat laza, és az egész kifejezetten tanulságos. Megismerkedem néhány emberrel. Mohácsi Istvánnak is van biciklis sérülése. Közben több telefon az íróiskolával kapcsolatban. A hirdetés azzal a telefonszámmal jelent meg, aminek a telefonját a kisfiam időközben szétcincálta. A PUK-kódot kérte, azt nem találtuk, amúgy Levente kollégájának feltöltős régi SIM-kártyája. Azóta Tomi zenehallgatásra használja. Megnézem a barátok közt epizódot, közben telefonál a férjem, meghozta Tomit ebédelni, várjon egy kicsit, hallani a hangján nem örül. Szaladok, eszünk Tomival, aztán megyünk utána a patkóba. Mondom, mi van a telefonnal, kitör a vihar. Ő adott nekem egy telefont, erre mi szétszedjük Tomival. Az íróiskola miért nem ad nekem telefont? Tomi pontosít, de apa, te vetted ki belőle a SIM-kártyát, hová tetted? Na csak ez kellett olaj a tűzre. Apa ideges, nem elég a sok író, én meg a titkos naplom. Most még ez a telefon is. Tomi ideges, azt kiabálja, mert persze, ő mindig mindent elront, ez is az ő hibája. Megnyugtatom anyaian, kötelességtudóan, majd felhívom a Telenort, mit lehetne tenni. Ha van szerződésszáma, de nincs. Ha én vagyok a tulaj, de nem én vagyok. Nem tudom működésbe hozni a telefont. Ciki az íróiskolában, dühös a férjem, bűntudata van a gyereknek. Mit számít, hogy nekem a legkínosabb? Leviszem Tomit a strandra, ez legalább jó, bár a sebei miatt nem fürödhet, de megkérdezem a homokfocizó gyerekeket, játszhat-e velük, és szívesen fogadják. 20 perc béke, fekszem a törülközőmön. A szerkesztők beszélgetése nagyon érdekes. A könyvpiac, a csökkenő példányszámok és a lehetőség nélküliség. Mindenkit zavar, szerzőt, szerkesztőt, kiadót, hogy nincs idő és pénz az elmélyült munkára, az emberi viszonyokra, az együttélésre. Tudott dolgok ezek, és sajnos most sem körvonalazódik semmilyen megoldás. Valahogy el kéne érni, hogy az emberek azt gondolják, sikkes dolog kortárs irodalmat olvasni. És nem lehetne ezt olyan egyszerűen, hogy a boltokban frekventált helyekre nem a különféle albumok, hanem ezek a könyvek kerülnek? Hogy nagy betűkkel fölírják kortárs irodalom, és akkor majd megveszik, mert ez divatos dolog. A Marnó beszélgetés. Én nem értek semmit belőle. Értem a mondatokat, de nem értem, miről van szó. Mintha Harcos Bálint azt próbálna elmondani, hogy a dolgok nem úgy vannak, ahogy Marnó gondolja, de ezt Marnó nem érzékeli. Mário pedig elemez. Köznapi dolgokból egyszer csak a filozófia magas rögtű lufiában vagyunk, jó magasan, hogy ne érjem el, nehogy kipukkadjon. Az evés, a recepció, az összeesküvés, az írás, mely megvéd az eltévedéstől, a jelenlét, a szubjektivitás. Értem, de mégse értem. Feladom, kimegyek. Többen hasonlóan cselekednek, nem értik ők sem. Kínomban elmegyek egy islert venni, P. Horváth Tamás részvevően kérdi, mi a szeretet, hiány? Aztán Balog Endre, aki megint mezitláb van, elmagyarázza, a Marnó beszélgetés egy pszichoetikai játék, mely egyesekre nagy hatást gyakorol, de másokra, akik inkább a logikát keresik, nem, mert nem hoz létre egységes felépítményt. Olyan, mint a Marnó költészet maga, mint ahogy Marnó mindig is megnyilvánul. Ezt a sarokban beírom a telefonomba. Mintha Endre jelentőség teljesen mondta volna. Mégis én vagyok a naplóíró, és ezt most írjam bele a naplóba. A műhely csoport felolvasása. A műhelyt Harangi Andi tartja össze, és ezt én komolyan nagyra értékelem, és Nagy Ildikó Noémi szövege nagyon tetszik, sokaknak, mert nagy tapsot kap. Viszont telefonál a férjem, kimegyek és kínragadok, unikomot iszom, Reményi Jóska fizeti. Az a metódus, hogy Bedecs és Szegő urak leintik a nőket, és Reményi fizet egy italt. Kis Noémi azt mondja nekem, Anna, te úgy öltözöl, mint egy tinédzser. Amikor jakelnök voltál, nem így öltözködtél. Nem tudok hirtelenjében felelni, és ezzel lehetőséget adok Bedecs Lacinak, hogy sajnálkozzon, milyen kár, hogy ez a fajta öltözködés itt nem tud feltűnő lenni. Majd a szokott szeretetteljes módján közli, milyen jól nézek ki, most, nyomja meg a szót. Mert ugye volt idő, amikor az anyaság engem is lestrapált. Meg hogy azt terjed rólam, nem vagyok eleget a gyerekemmel, babysitterekre bízom, azért tudok ennyi mindent csinálni. Hát köszi, de nem, az anyai identitásommal nincs problémám. Az esdáró akkordjaként Kozák Tibor és kedves bécsi fordító barátja beszélgetését hallgatom. Tibor mesél, neveket sorol, nem is értem, kikről van szó, de jó hallgatni, mert csak jó dolgokat említ. Minden jó, szép, jól sikerült, összejött, megoldódott, megszerették egymást, összeszoktak, elutaznak, félretettek. Ezzel az élménnyel indulok haza.
Rózsa Gyuri. Balogh Endre elnevez Bélának, lelke rajta. A paradicsomleves betűtésztájából igyekszem kiolvasni a megírandó naplót. Lehet, hogy kár volt ráharapnom? Turi Timi, akire egész egyszerűen nem lehet haragudni, a rosszabbnál rosszabb poénoknál rátolja mindig, miután dermed csend a válasz, hogy mondaná a Szegő, és akkor legalább nevet az ő hálás közönsége. Várni kell, Anna is ezt csinálja, profi. Égi iskola. Orcsik szerdától kezdve a nyomomban liheg. Vagy a nyakamba? Vagy a képzavar az éppen kapura jön? Azt szajkózol, hogy én írom a titkos naplót. Ugyan már öreg, de attól tartok, annyira vagyok hiteles, mint egy hitelintézet. Ha mindenki bedobja a nevemet a kalapba, még a végén csődbe megy a jak. Lehet, hogy nem tudok blöffölni. És a kritikák? Az esszék? Szerencsére nem tudom, ki írja a másik naplót, már abban sem vagyok biztos, hogy ezt én írom. De azért tippelek egyet, love me gender, love me true, hölgy az illető, aki szerintem nem más, mint Csobánka Zsuzsa. Szegő! Akkor is Zsuzsi nevét olvast fel, hogyha nem ő lesz a másik naplókupec, hanem a, és ide direkt nem írok nevet, mert megvárom, ki lesz. A mini Debrecen, Skolion, avagy becézve a Skolisok, és a mini Nyíregyháza után asztalt bont a mini Szeged is. És ha már asztal, akkor Szilasi, aki szerdán kezdte el asztalfoglaló előadás sorozatában az Opus Magnumokra építő Canon Intarzia módszeres és szellemes szétkalapálását. A kalapálás, mint alapálás, mondaná a Turi, mondaná a Szegő. Megjön Németh Zoli is, de ő először a pingpongasztalt igyekszik beszakítani. Szerva itt, kele ott. Ha ezen is nevettek, akkor vagy nagyon szeretek, vagy nem tudom mi van. Reményi, mint egy ideális keresztapa, paskolja a vállam, és hívja meg nekem a lányokat egy italra. Mário és Harcos beszélget ezen az estén egyszerre Marnó Jánossal és Marnó Jánosról, de közben magukról és magukkal is. Visszafogott disputa, melyben minden szónak helye van, ez beszélgetéseknél nem hátrány, és amelyen a hallgatónak is figyelnie kell, én nem mindig tudok, és ha figyel, akkor az intellektuális téten túl valami mást is felfedez, a beszélgetők közötti pillanatnyi viszonyokat. Most jön egy szép mondat, mintha a falon szerte omló ellenfény segítségével olvasnánk Marnót. Várj, Gyuri beszélgetés a műhely csoporttal olyan, mint egy diszkréten reprezentált workshop, szöveggondolkodás, és Nini, én se értettem, hogy mi az a tenkes, a tértivevényről nem is beszélve. Csobánka Zsuzsa és Pál Dániel Levente olyan meghitt nyugalomban ül a könyvtárszoba egyik kanapéján egész este, mintha otthon tévéznének. Csak egy kefír hiányzik Dani kezéből, és mínusz egy manusz, valamint itt, ellentétben a képdobozzal általában jó a műsor, vagy jó, vagy formabontó. naplom nem igazán tartja az időrendet, ami nem csoda, ugyanis ezt az egészet szombaton írom, 12 óra 51 percet jutott az óra. Ready made a szöveg, de én már teljesen kész vagyok. Egy ideje azzal terelem a gyanút, hogy nem megyek be a programokra, de az is gyanús sokaknak. Szóval a programok. Szilassi három előadásában olyan módon tömöríti az irodalomtörténet, a kritikai gondolkodás és a szövegörömök szövevényes ügyeit, hogy az egyszerűen gyönyörű, de tényleg. A tematikus beszélgetések akkor lesznek izgalmasak, hogyha zárójelbe kerül a protokoll. A tanárosnál a vita ott volt, hogy mit tehet a tanár, mit tehet az író abban az egész helyzetben. Az újságírósnál az volt az újság, hogy para-e sajtómunkásnak lenni, tudnak-e mellette érdemben dolgozni, amellett, hogy a zsurnalizmus se érdemtelen, sőt, és hogy meddig szavatolhatunk saját teljesítményünk biztonságáért, vedd úgy a kontextusért. A szerkesztősnél vezette Ivic jól, akkor lendülünk be, amikor a panaszkultúra reflexe és a kurvaszar valós helyzet tényálladéka ellenére, illetve azzal együtt belecsaptunk a kiadós lecsóba az agilis közönséggel és a felelős szerkesztőkkel. A copywritereknél azt tűnt fel, hogy mennyire máshogy tekintenek ők erre az egész nyelvi szóművészeti hobelevancra, miközben imponál nekik is ez az értelmiségi literátori öncsiklandozás. Hiányom egyedül a műfordítóknál volt, valahogy kevés volt az idő és túl sok a kérdés. És ehhez a szakadt naphoz, naplószakadáshoz is társuljon egy-két appendix. A teraszon a szerb-horvát nyelv valóságos világnyelvként operál, fűszerezve egy kis szlovákkal. Grendel Lajos, Stévó és Bozsik beszélgetnek ezen az utolérhetetlen nyelvet, amit Gyukics és Rácz Péter legalább beszélő nevekkel próbálnak utolérni. Én is majdnem beszélek szerb-horvátul, Krusonszki Dénes teljes joggal nincs csendre. No poszka! Üvöltöm, miközben bent felolvasnak éppen. Ja, és Borsik Miki papucsát, pontosabban nem, papucs szeriális csattogását bele kellene illeszteni egy ide lábatlankodó lábjegyzetbe legalább.
Péntek. Ez egy kicsit hosszú, de aztán a szombat nagyon rövid, úgyhogy... Kezdem elérni a szokásos szigligeti állapotomat. Egyfolytában sietek, mintha lemaradnék valamiről. Pedig éjfélkor szépen bejövök, fél kettőig írom a naplót, de nem írtam meg a házi feladatot a dráma szemináriumra, azt korán reggel akartam, ám a gyerek nem ébredt föl, így én is elaludtam. Rohanok, és zuhanyzás közben jut az eszembe, hogy a Krusovszky-Sopotnik könyvekről szóló beszélgetésről nem is írtam semmit. Hát az hogy lehet? Túl sok a program. Pedig szép rendes beszélgetés volt, szép rendes jó könyvekről, szép rendes és számomra mostanában unalmasni válni kezdő szakmai komoly hangon, lírai alany, elvont tárgyasság és társaik. A szemináriumon összerakjuk a barátok közt epizód 3 történetszálát, aztán kis cédulákon elrendezzük, hogyan váltakozik egymással a 3 szál, melyik részt tesszük a reklám elé, melyiket a végére. Végül megnézzük az igazit. Egész sok mindent eltaláltunk. Ebéd után strand. A férjem kezdi nehezen viselni a helyzetet. Nem akar nekem asszisztálni egyfolytában, hogy ő akkor rohangászon le a strandra, amikor én véletlenül épp ráérek egy órára. Ők el vannak a gyerekkel, legalább ne szóljak bele. Igaza is van, de nem esik jól. Kovács Eszterék épp a vitánk közepébe cseppennek, kellemetlen. De Tomi végre fürödhet, jól le is áznak a sebei. A marketing beszélgetés. Külön plakát hirdeti, most megtudom a titkot, mert megtudom, mitől leszek sikeres. Lehengerlőek a részvevők, különösen Brown Robert, tudják a tutit. Én ezt szívesen elhiszem, teljes figyelmemmel hallgatom őket, de zavar, hogy hülyének néznek, hülye amatőrnek, aki maga tehet arról, hogy nem lehet jobban eladni a könyveit. Brown Robert kioszt mindenkit, aki kérdést tesz fel neki, de valójában nem ad választ a kérdésekre. Az elméleti fejtegetései viszont nekem részben újak és érdekesek. Az, hogy Eszterházy lemásolta az iskola a határon kézzel, egy oldalra voltak éppen egy marketing gesztus, ettől vált Eszterházy márka névvé. Ilyeneket csináljunk, tessék! Én nem vagyok marketing szakember. Ahhoz, mint megtudtuk, kell szegmentációs képesség, empátia és a jövő elképzelésének készsége, valamint interdisziplináris felkészültség, profizmus, figyelem, monotónia, tűrés. De kétlem, hogy egy ilyen ottlik lemásolás ma akkora durranás lenne a sajtóban. És amikor 2000-ben először lettem jakelnök, azt írtam a bemutatkozó szövegbe és a honlapra is, hogy a cél az, hogy a jak márka névé váljon, amelynek segítségével a fiatal írók ismerté válhatnak. De ez a márkanév csak az irodalmi életen belül működik, a nagy világban nem sikerül kilépni vele. Továbbá, mondja Brown Robert, nem a könyv a termék. Egyrészt az a személyiség, akit mögé lehet tenni, másrészt az a fogyasztói vágy, hogyha ilyet veszek, akkor ilyen és ilyen leszek. Eszembe jut, azért dolgoznak a szingli regények ennyi ruhamárka névvel. Az sikkes. Ma Magyarországon nem sikkes dolog kortárs irodalmat olvasni. Bandika példája, hogy a brit képzőművészek hogyan futottak be egy reklámügynökség segítségével, a képzőművészetre könnyebben lehet érvényes. Az viszont mélyen igaz, hogy nem csak anyagi, hanem szemléleti kérdésekről is szó van itt, a könyvek kiadási költségvetésébe igenis be kellene tervezni a reklámköltségeket. Megkérdezem Bandikát, mennyi lenne az? 20 millió. Miközben 250 ezerből jön ki egy jakfüzet. És kellene hozzá mindenféle celebesítő technika, fókuszinterjú, blikhírek. És akkor talán, ha kell, ilyen áron is. És egy-két felfuttatott egyén után talán-talán érdekessé válhat az, ha valaki író. Hát ez lenne a megoldás, a celebesítő technikák átvitele az irodalomra is. De akinek sikerül, ahogy tegnap Reményi Jóska mondta, mint egy szupernova, ha kilövik, ránk többet nem néz le. Bár ott van a pozitív példa, amit Orcsik Roland említett tegnap, neves horvát írók összefogása a közös nagy PR akció médiába. Megkérdezem, akkor ezt úgy értik-e, hogy a megfelelő marketinggel minden könyvet el lehet-e adni? Igen, úgy értik. Na jó, de ne felejtsük, az irodalomban azért vannak ízlések, trendek, épp akkorok. Miért pont akkor talál be a Twilight szaga, amikor? Aztán elhúz magával más vámpíros könyvet is, olyat, ami 15 évvel korábbi, most meg filmsorozat is készül belőle. Mert megszólít valamit a közös kulturális tudatban, valami olyanra felel, ami éppen akkor kérdés. Azt mondja Bandika, nem az a cél, hogy a könyvet elolvassák, hanem hogy megvegyék. Na ja. Lábjegyzet a márkanevekhez. Kaptam egy doboz Raffaellót ajándékba. Tomi kiolvassa a feliratot, és azt kérdezte, de anya, a Raffaello az csoki, nem egy festő ember? Kultúr, gyerek! Na jó, most voltunk Urbinóban, Raffaello szülővárosában. Vacsora után hazanézek, erősítem a családi békét, viszek fasírtot, elmosogatok. Riport az ATV-n, a kétfarkú kutyapárt erzsébetvárosi polgármester jelöltjének kampány céljai. Sok pénzt akar az anyukájának néhány gangos házat összenyitni, és bevezetni a jó nőgátat, amely a kerületben bentartja a jó nőket. Levente lefekteti Tomit, én írom a naplót, az eső zuhog. Aztán visszanézek egy unikomra meg a felolvasás végére. P. Horváth Tamás tavasszal kölcsön kap egy Mazda kabriót, és ebben a nyitott tetejű sportautóban elviszi a feleségét Párizsba. Mert ezt már nem lehet bírni, a gyümölcsös joghurtra is rászokott. Az egyik gyerekének adott, lenyalta a kanalat, és ez finom. Hát ezért kell elutazniuk kettesben. A felolvasáson két extrém komoly fiatal költő és két csapongóbb, kevésbé fiatal költő hallatja a hangját. Az új komolyság címkéje alatt fogják majdan az irodalomtörténetek emlegetni a két ifjút minden bizonnyal. Deák Boti verse viszont nagyon szép, és Benedek Anna azt kérdezi, hol jártál eddig, Boti? Mit csinálsz? Miért nem írsz? Boti elmondja, a nagypapája vett neki egy stoplis cipőt. A nagypapája volt a legjobb ember. Meghalt már. Saját szavaitól meghatódik és kimegy. Abszurd az egész, és mégis működik. Hajrá, Boti, éljenek az érzések. És Kabai Lóri szívesen szőrös, csak a könyve borítója. A kisfiam riadtan méregette, amikor meglátta az asztalomon. Ehhez hozzányúlhatok, anya? Lóri Gábor udvariasan szól, most távozzunk, ha nem bírjuk ki az 5 perces verset, de ki lehet bírni, sőt. Szegő Jani amerikai stílusú szülinapja a pingpongteremben. Mivel tavaly is kapott valamit, már számít rá az idén is, de nagyon helyesen csinálja. Örül az ajándék Dömpernek. Nézem a táncolókat. Bedes Lacival beszélgetek, csak másnap derül ki, hogy emiatt lemaradt valamiről. De megtudom, hogy Pénzes Olivérnek még nincs meg a PhD-ja, bár az abszolutórium már igen. Aztán hazamegyek.
Egy gyerekkel jobb nálam, az biztos. Péntek. Köszönöm szépen. Péntek, de még ha lehet csütörtököt mondok, ezen a napon kezdek el fáradni, barátkozok össze egy Dömperrel Varga Marci révén, ennek még narratológiai és én történeti jelentősége ekkor még nem tudott, és ezen a napon érkezik meg Keresztesi, aki egyszerűen nem öregszik. De jönnek még többen, és akik amúgy alapjakok, Bedecs Laci már valóságos, most bolgár-polgár, de ez nagyon rossz, vicc, hagyjuk. Dunajcsikot megelőzi a híre, péntek délután érkezik. De ne legyen még délután, legyen még éjjel. A meghívott lemezlovassal, Deák Dani barátommal, Pénzes Olivérék nem tudnak kiegyezni. Végre egy kis botrány, mondhatnánk Gobbi Hildaként a Mágnás Miskából, de nem vagyunk mi Gobbi Hildák, és a botrány is elmarad. A forradalmi DJ elkezd dolgozni Serényen, Danit, mint Fánkaderit a Verőcei Magyar Szigetről menekítem ki biztos, ami biztos a hátsó bejáraton. Marcinka Csaba, fedez minket! Péntek délelőtt kirándulunk egyet Németh Gábor autójában Szilasi Lacival és Vári Gyuriékkal, bár írhattam volna azt is, hogy Turi Timékkel, meglátogatjuk Nemes Gulácson Sándor Ivánékat. Délutánra a már említett régi új vendégek mellett vesd össze, Dunajcsikot régi arcként üdvözlik a konyhán, megérkezik a borús idő is, őszi szonáta vagy valami hasonló. A péntek esti showtime mindig a jakfüzeteké. Előbb az új világirodalmi kötetről esik szó, miközben esik az eső is. Dénes a rájellemző fejmozdulattal hangsúlyozza, hogy mennyire érdekes ez a regény. Gaborják Ádám, aki lassan az összes kúrens testelméletet magára tetoválta, tágítja a kontextust. Kele Fodor Ákos új kötetét Petőc András óriás monológia vezeti be, közben mennydörög, villámlik. Deák Botton még fellépés előtt kimegy elázni. A B betű szerkesztőpáros Berta Benedek lexikon szócik lesz egy nap, nevüket tehát lehet egy napon említeni, beszélget barátságosan a bemutatón, Botton borítja fel a szerepeket és beugrik, mint moderátor is. Nyáron a leglúzerebb megfázni, ez nekem idén is összejön. Késő este hűtőfürdővel próbálom orvosolni a bajt, sajnos lemaradok a kötet bemutató további bonyodalmairól és boldogságairól. A szövegtacskónál megyek ki, és Lóri Prim számdainál térek vissza. Az égen azt hiszem, hogy hulló csillagot látok, vagy valami olyasmit, hogy felhőket fúj el a csillagos szél, de kiderül, hogy a fényjelenség a keszthelyi diszkóval hozható összefüggésbe, világosítanak fel, és nekem a szombat lesz hosszabb.
Szombat. Azt álmodtam, hogy egy csúnya nagy ördög adott nekem egy mobiltelefont, hívjam, ha azt akarom, hogy jöjjön és bántson. Én meg hívogatom. De apa és fia békés. A sportúság hírei tárgyalják, foci csapatok beosztása a Bajnokok Ligájában. Elindulok az utolsó naplóíró napomra. Este Tominak elmagyaráztam, mit is csinálok, eddig féltem, hát ha elkotyogja ebédnél. Tetszik neki, és így könnyen elenged, csináljam csak, írjam, mi zajlik benne az alkotóban. A szemináriumon jó barátokat nézünk, vagy barátok, jó, van. Aztán hoztam beszélgetünk, sok szó esik az én forgatókönyv tervemről is, hogyan is kéne kidolgozni azt, hogy a nézőnek egyértelmű legyen, nem a külsőségek, hanem a lelki folyamatok terén, hogy mi miért történik a hősökkel. Ez a legnehezebb. Gyanútlanul haladok a folyosóval Tomival az ebédlő felé, keresztezem Karafiát Orsi útját, megszólítom, milyen jó a mai hajad. Mire ő? Anna, rájöttem, hogy te írod a naplót, és el is terjesztettem. Mindenki rátszavaz, már le is adták a szavazatokat. Rám jön a frász, rémes naplóíró vagyok, ha egyáltalán tényleg én vagyok a naplóíró. Mindenki kitalálta. Összekeverem, melyik pohárba öntöttem Tominak a vizet. A front miatt van, mondom, Bedes Lacinak, nem tudok koncentrálni. Laci Tomit vizsgáztatja, mennyi 7-ből 2? Kiderül, Tomi az 1000-ből 999-et is tudja, sőt, a 10-ből 20-at is. A mínusz számok harmadikos anyag, mondja Laci, mit fogsz az iskolába tanulni? Az anyai büszkeségtől megnyugszom, de hív Endre. Panaszosan megerősítésre vágyva szólok bele, Bedes Lacira fittyet hányok, hát maximum ő majd tényleg rám szavaz. Endre nyafogom, az Orsi elterjesztette, hogy én vagyok a naplóíró. Hülyeségekkel nem érek rá foglalkozni. Ezt feleli. Meg hogy leszek-e még felügyelőbizottsági tag. Tehát ez akkor egy hülyeség. Mégse én vagyok a naplóíró. De legalább Orsinak nem lesz igaza. Tomiba tömök még egy kis csirkét, anyai ténykedéssel palástolva bensőm remegését. Ebéd után közgyűlés, Endre inget vett föl és cipőt. Szépen gyorsan lepörögnek az ügyek, gazdagodtunk sok új taggal, köztük egy 17 éves jakocskával is. Hát ennyi volt. Hazamegyek a Patak utcába befejezni a naplót. Tegnap Lénárd annak kifejtette, ő képzőművészek között mozog, s ahhoz a világhoz képest mennyire jobb nálunk. Kedvesek az emberek, nyitottak, kommunikatívak. És nem versengenek egymással. Aztán gyorsan demonstrálja a különbséget, két mérgezett nyílövést ad le az érkező Per Krisztiánra. És folytatja nálam, talán ezért lehet ez, mondja, mert az irodalomban nincs pénz, nincs mit irigyelni egymástól. Elmagyarázom neki, hogy ez Szigliget, ez az 5 nap, szabadság, béke, nyugalom, félre lehet tenni a konfliktusokat. Létezik ilyen, kérdezi. Létezik. Sok fura és még furább ember a JAK táborában az idén 11. éve Szigligeten.
Szombat. Ez a nap évfél után 1 perccel indul, mármint metaforikusan vagy mi a túró, ugyanis megszülettem. Ezzel az augusztus 28-al egész iskolás koromban megjártam, jóformán sose volt igazi zsúrom, az utolsó augusztusi napokban minden osztálytársam és barátom nyaralt még valamerre, vagy erre tudtak mindig hivatkozni. Mindegy is végeredményben, mert ezek a szigligeti születésnapok kamatostól kárpotolnak korábbi kínos, keserű, kellemetlen képződményeket köszörülnek ki. Belejöttem ebbe az alliterálásba. Évfélkor az ebédlőben, amely egy érettségi bankett kulisszájával alakul estére, dumálok Rendel Lajossal és Keresztesi Jóskával, hogy vajon a legendás Panyánka gólt, 1976 ebédöntő, mint az közismert, lehet-e dekonstruálni külön cseh gólra vagy szlovák gólra. Mire odajön Gerőcs, és mindenáron asztali teniszezni akar velem. Ráhipakodok, hogy majd megyek, de most én a Panyánkáról beszélgetek. Karafiát közben elsuhan és benéz. Aztán Bedes Laci kérlel, hogy ugyan játsszak már egy kicsit ezzel a Gerőccsel. Elindulok, és baromi boldog leszek, ma nem a gondolattól, hogy Péter részegen is kiszervál, hanem a látványtól, amelyhez nehezen társulnak szavak, ide most hallgatás alakzatok kellenének. Ott vagytok vagy 250 ezeren a pingpong asztal körül, kapok ajándékot is, egy dömpert. Egyes számú tárgyi bizonyíték az én különbejáratú teherszállítmányozási eszközöm. Ezt a Garaci Lacitól kaptam. Köszönöm. Ez pedig a Ninitől, ez egy karamellás, és még várom a továbbiakat. Ez nem vicc volt véletlenül. És innentől foltszerűen dömperegnek az események, náthaügyileg egyre rosszabbul érzem magam, egyfajta fátyolonát érzékelem az embereket. Alig bírok megszólalni. Ilyenkor merhetek, vagy merhetnék már hallgatni, és nem kell félni folyamatosan, amúgy is alig bírok már megszólalni. Azért még vitatkozok egy intenzívet Gerőccsel az elit irodalomra és az irodalom hatóköri tágíthatóságának morális és kritikai lehetőségeiről. A vita nem akar eldőlni ellentétben velem. Ilyen félálomban forgolódok, a naplónak alig egyötöde van kész, és az is olyan, amilyen. Ha már ennél a résznél tartok, akkor megnyugodhatok, mert már ennél a résznél tartok. Ugyebár a titkos naplókban az a pláne, amellett, hogy eredetien viccesek, szexisek és kalandokról mesélnek, ugyebár azon, hogy titkosak, mint a Poirot vagy a Vismarpel, ahol a végén áll össze a kép, hogy a komornyik a gyilkos. Na, engem már az eleje óta sejt mindenki, you are right, karafiát. Így hát olyan ez a napló, mint a Kalambó, az elejétől tudni, hogy ki az elkövető. Szombatra mindig beköltözik a melankólia is, beszökik az ősz vagy valami hasonló. Fáradt tekintetek tükröződnek a zöldségleves egészségesen zsíros felületén. A közgyűlés érdemi döntés és érdemi konfliktus nélkül zajlik, Endre felöltözött. Azért az kiderül, hogy Berta Ádám űrlap és állandó szöveg alapján ajánlja a leendő jaktagokat. A színházas beszélgetés és a lángos között ülök a szobámban. Sajnos egyikről se tudok még és már beszámolni, de azért vannak tippjeim. By the way, ette valaki a lángos késsel és villával? Balogh Endre figyelmeztet, hogy ne legyek hosszú. Általában, ha megijedek attól, hogy egy szöveget képtelen vagyok megírni, akkor pánikomban túlírom magam. Lassan zárni kellene, leszállni. Orcsik Roland is figyelmeztetett valamire, vigyázzak az őszintességgel, a veszélyes kitárulkozással. Roland, kár, hogy nem vagy itt, akkor meg persze minek szólítalak meg, mert ebben van valami. Nehéz műfaj az írás, már úgy komolyan véve. Amennyire vártam ezt a lehetőséget, hogy naplót írhassak, annyira féltem is tőle, szorongtam. 10 viccemből jó, ha 4-5 jó. 2-3. Remélem nem a másik öttel írtam tele ezeket a lapokat. Ja, és a Dömperben van még egy szabad hely, valakit szívesen hazafuharozok.
Köszönjük szépen. Tehát még egyszer mondom, hogy bár úgyis mindenki tudja, aki mondta, tehát ő keressen meg bennünket a Mártival, és most a Garaci Lacinak az Ovi Brotherjére egy kicsit itt átalakulunk, csak ez a rész, és akkor körülbelül 9 órakor folytatjuk.
Na, hát szuper. Igen, milyen még
vagy valami.